Hallgassuk meg, testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a negyedik fejezet első versétől kezdve. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele, negyedik fejezet első versétől, így van megírva az Úr igéje. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, bíztas, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenekben. A bajokat szenvedd el. Végezd az evangélista munkáját. Töltsd be szolgálatodat. Amen. Urunk, nyitott szívvel állunk most újra a te igéd előtt, és szeretnénk meghallani a te hangodat. Szeretnénk, ha szólnál hozzánk, ha megmutatnád feladatunkat, megmutatnád talán hűtlenségünket, és hogy tudnánk olyan szolgák lenni, akik végezzük azt a szolgálatot, betöltjük azt a szolgálatot, amire elhívtál bennünket. Most kérünk, adj kegyelmet, szent lelket az ige hirdetéshez és ige hallgatáshoz. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az ige felszólít bennünket, a felolvasott ige arra, hogy hirdessük az igét. Ez először Timóteusnak szólt, mint fiatal munkatársnak Pál apostol mellett, most pedig hozzánk szól ezen az alkalommal. Hogy körülnézek, látom magam előtt, hogy mindnyájan talán igével szolgáló testvérek vagyunk a gyülekezetben, és olyan emberek, akikre Isten reábízta az ige hirdetésnek a szolgálatát, az igével élésnek és az igével szolgálatnak a kiváltságát és áldását. Látjuk azt, hogy az igére nagy szükség van. A statisztikából is, amit az előbb bemutattunk a testvéreknek, kiderül az, hogy Isten igéje és Isten ereje hatalmasabban is munkálkodhatna közöttünk. És ezért hadd adjam az Úr lelkétől indítva ezt a bátorítást mindnyájunknak, akik itt vagyunk most, hogyha hazamegyünk, vagy ha éljük tovább az életünket ott, ahol az Úr elhívott bennünket, hogy bátor, odaszánt, igehirdetők tudjunk lenni azon a helyen, ahova helyezett minket az Úr. Mert igét hirdetni, testvéreink, nagyon fontos. Látjuk ezt a szövegből is, amit felolvastunk. Olyan kifejezéseket találunk itt, amikor azt mondja az apostol, hogy kérve kérlek, vagy megbízlak téged. Az Úr Jézus Krisztus színe előtt, az ő eljövetelére és az ő országára kérlek téged. Olyan ez, testvéreim, mintha Pál apostol egy bíróság előtt esketné meg, köteleztetné el az ő szolgáját, vagy az ő szolgatását arra, hogy az Isten igéjét hirdesse. A kérve kérlek más fordításokban sokszor úgy van fordítva, hogy parancsolom neked, hogy megbízlak téged ezzel, hogy felszólítalak téged hivatalosan, vagy méltóság teljesen felszólítalak téged erre a szolgálatra. Szinte egyedüli kifejezések ez Pál apostol írásában ezek a felszólítások. Az ige hirdetés fontos, testvéreim, mert ige nélkül nem tudnak megtérni az emberek. Pál apostol egy más helyen fejtette ki ezt a látását, a római levél 10. fejezetében olvassuk a következőket. Hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Mert így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Az ige hirdetés fontos tehát, ahogy látjuk a felolvasott igéből, de látjuk ezt a gyakorlati életünkből is. Mert ahol nincs ige, ott elsorvad a gyülekezet. Ahol nincs lelki táplálék, ott elsorvadnak és elgyengülnek a hívő emberek. Láttam gyülekezeteket, templomokat, összejöveteleket, szinte kongani az ürességtől, és mikor oda mentem és meghallgattam az Isten tiszteletet, akkor láttam, hogy nem volt igazán ereje az Isten igéjének. És láttam olyan gyülekezeteket, ahol tömve voltak az emberekkel, fiatalokkal, leültek a lépcsőre, felültek az ablakpárkányra, mert az egy olyan gyülekezet volt, ahol Isten igéjét hirdették hatalommal és erővel. Testvéreim, sok problémáink vannak, és sok nehézségeink vannak. Vajon nem az a probléma, hogy Isten igéje nem tud erővel és hatalommal kibontakozni és szólni a mi gyülekezeteinkben? Az ige hirdetés nem csak beszéd, hanem egy egész életmód. Emlékezzünk arra, hogy az Úr Jézus, mikor ilyesmiről beszélt a Máté evangélium a 15. fejezetében, azt mondja, hogy ti vagytok a földnek a sói. Ti vagytok a világnak a világossága. És hogyha a só megízetlenül, mivel sózzák azt meg? Nem jó egyébre, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. És hogyha valaki meggyújtja a gyertyát, gondoljunk Istenre, aki meggyújtja az ő népét, hogy világoskodjon ebben a sötét világban, akkor nem azt akarja, hogy a véka alá legyen rejtve, hogy elhallgasson vele, hanem a gyertyatartóba teszi, hogy mindenütt lássák az emberek, hogy a fény áradjon, magasra helyezi azt. Beszéddel és életmóddal egyaránt hirdetni kell Istennek az igéjét. Testvéreim, az ige hirdetésre nem vagyunk méltóak. De jogot szerezhetünk arra, hogy hirdessük az igét. Sokszor megtörténik az, amikor komolyan meggondolva megyünk a szószékre, akkor szinte remegünk attól a gondolattól, hogy rajtunk keresztül most Istennek szólnia kell. És ha nem szól rajtunk keresztül az Isten, akkor ez a nép nem kap táplálékot, ez a nép nem kap világosságot, ez a nép nem kap vezettetést, és szinte remegünk attól a gondolattól, hogy kicsodák vagyunk mi, hogy egyáltalán ilyen feladatra vállalkozni tudunk. Méltatlanok vagyunk erre. Akármennyit készülünk, akármennyit imádkozunk, akármilyen szentnek is látjuk magunkat, akármennyit tanulunk, akármennyit olvasunk, méltatlanok vagyunk az ige hirdetésére. De mégis Isten kegyelméből jogot szerezhet az ember, a hívő ember arra, hogy az a száját megnyissa, és azt mondja, hogy ezt mondja az Isten, jogot szerezhet az életével. Jogot szerezhet az odaszánásával. És megszólalhat. Megszólalhat hitelesen. Megszólalhat úgy, hogy az emberek elfogadják, hogy ne kelljen lehajtsák a fejüket, amikor felmegy a szószékre, és ne kelljen megbotránkozzanak, hanem nyíljon meg a szívük, és tudják befogadni Istennek azt az üzenetét, amit rajtunk keresztül ad a közösségnek, ad az ő népének. Emlékezzünk arra is, hogy milyen méltatlan volt Ézsajás, amikor elhívta őt az Úr, amikor meglátta magát a templomba, az ő igazi állapotát. Azt mondja, hogy tisztátalan az ajka. Az Úr arra hívta el, hogy beszéljen, hogy szóljon az ő nevében. És amikor meglátja magát, akkor azt mondja, hogy tisztátalan az ajka. Nem tudok jól beszélni, nem tudok szépen, nem tudom továbbítani az igét, azt a szép, gyönyörű, tiszta üzenetet, amit Isten akar az ő népének adni. De jött az Úr, és megtisztította az ő ajkát. Vett egy szenet az oltárról, és ezzel megtisztította az ajkát. Jelképesen számunkra ez azt jelenti, hogy arról az oltáról, ahol az Úr Jézus Krisztus áldoztatott fel, az ő vére által, az ő engedelmességéből, az ő szeretetéből, az ő kegyelméből lehetünk alkalmasak arra, hogy az igét hirdessük, mert a mi alkalmas voltunk Istentől van. Nincs tehát kifogásunk, mert magunktól alkalmatlanok vagyunk, magunktól képtelenek vagyunk, de odaszánjuk magunkat az Úrnak, akkor ő alkalmassá tehet a szolgálatra bennünket. Ha körülnézünk, testvéreim, az életünkbe, és ha ismerjük az Isten igéjét, akkor látjuk azt is, hogy milyen nagyon szükséges az ige hirdetés. Sok mindent nélkülözhetnénk a gyülekezetben. De Isten igéjét, az ige hirdetést nem nélkülözhetjük. Sajnos sokszor úgy van, hogy sok mindennel bővölködünk a gyülekezetben, de szűkölködünk az erőteljes, Isten nevében szóló ige hirdetésekben. Gondoljunk csak az első keresztényekre. Miük volt nekik? Milyen életet éltek ők? Nem voltak nekik templomaik, nem voltak nekik felszereléseik, nem voltak megszervezve, úgy, ahogy mi meg vagyunk ma szervezve, megszerveztük magunkat. De volt valamiük. És ez az ige hirdetésnek az ereje volt. Az apostolok, amikor előálltak, és azt mondták, hogy mi ennek tanúi vagyunk, mi átéltük, mi ott voltunk vele a hegyen, és amikor szóltak az apostolok, akkor áthatotta az embereknek a szívét. És megtértek az Úrhoz. És amikor az apostolok tanították, és az apostolok szolgatársai tanították a gyülekezeteket, akkor megtértek az emberek, akkor megjobbultak az emberek, akkor elhagyták a pogány életmódjukat, és kialakult egy olyan világba, ami nem volt rosszabb a mi világunknál, és a mi világunk sem rosszabb az ő világuknál. Ki alakult, ki nőtt a száraz földből egy hajtás, a keresztények gyülekezete, az Úr Jézus Krisztusban hívőknek a közössége, akik betöltötték ezt a világot az örömüzenettel, és így lettek sokan hívőkké. Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert az ige hirdetés az okosoknak bolondság. A kívülvalóknak érthetetlen. De amikor Isten nyitja meg a szíveket, akkor az ember megváltozik, akkor leesik a szeméről a hályog, akkor megnyílik a szeme. Mondta nekem valaki egyszer, hogy sok évig volt templomba, Isten tiszteletre járt, és nem értette. Soha nem értette azt, hogy miről szól a prédikáció. De egyszer, amikor bekerült egy hívő gyülekezetbe, akkor értette meg először a prédikációt, akkor tudta, hogy egyáltalán a prédikációnak van valami köze az ő életéhez. És nem csoda, hogy utána nem sokára megtért, és az Úr népéhez csatlakozott. Testvéreim, miért van szükség az ige hirdetésre? Az ige hirdetésre szükség van ahhoz, hogy az Istennel való találkozásunk élményét adja számunkra. Mert Isten az ige által jelenti ki magát. És erre adott nekünk is felhatalmazást, hogy mi így higgyünk, és így álljunk a szolgálathoz, hogy hirdessük őt megtalálhatónak. És amikor az ige szól, akkor ott van jelen az Isten. Mert az Isten igéje nem egy üzenet a mennyből, nem egy megfogalmazott doktrinális tanítás, amit Isten elküld a mennyből, a földre, és akkor ő ott marad a menny dicsőségébe. Mert ahol az Isten igéje van, ő ott van jelen. Az ő jelenléte, az ő ereje nyilvánul meg akkor, amikor az Isten igéjét hirdetjük. Ezért az a meggyőződésünk kell legyen, és ezt alá kell húzzuk újra és újra ebben a posztmodern korban, hogy Isten az ige által található meg. És amikor az embernek az Isten adja az Istennel való találkozásnak az élményét, vagy az ember ott keresi, ahol az Isten szól, akkor az egy maradandó változást fog hozni az életébe. Isten szuverén, de mégis ehhez az aktushoz kötötte az ő munkáját. 20. század egy nagy protestáns teológusa mondta azt, hogy Isten megtehetné azt, hogy bármin keresztül szóljon hozzá. Megtehetni azt, hogy szóljon hozzánk egy virágzó cseresznyefába. Megtehetni azt, hogy szóljon hozzánk Mozart fuvola koncertóján keresztül. megtehetni azt, hogy szóljon hozzánk a vörös kommunizmus által, sőt, még egy döglött kutya által is. De ő úgy döntött, hogy az ige hirdetés által fog megszólalni. Testvéreim, egy olyan világban élünk, ahol a keresztények között is sokan az Istennel való találkozás élményét nem az ige előtt, nem az ige hangzásában, nem a prédikációban, vagy a szent ige olvasásában keresik, hanem más egyébben. És ez a mi szegénységünknek a bizonyítványa. Az egyik nagyon népszerű dolog, hogy az Istennel való élményt keressék az emberek, az a zene. És tudjuk, hogy mit végez a zene, az alkalmatlan és helytelen zene a közösségek a életében, a gyülekezeti közösségeknek az életében. Ne maradjon nekünk más élményünk, csak az, hogy Isten igéje erővel és hatalommal szóljon. Az elmúlt héten, nem is az elmúlt héten, ezen a héten egy közösségi csoportban találkoztunk a Romániai Szövetség elnökével, aki azt mondta az igehirdetéssel kapcsolatban, hogy testvéreim, a baptisták között az egyik nagy probléma az, hogy az igehirdetés nem nyújtja már az Istennel való találkozásnak az élményét. Olyan gyenge lett az igehirdetés. Pedig arról az van megírva, hogy az Isten igéje, az evangélium, Isten hatalma minden embernek az üdvösségére. Ó, milyen jó lenne, ha vége lenne a száraz igehirdetésnek, az okoskodó beszédeknek, a vádaskodó, vagy a magamutogató beszédeknek, vagy okoskodó magyarázatoknak az ige kapcsán. És ha eljönne az az idő, amikor meggyőződéssel tudnánk felállni, és azt mondani a közösségnek, azt mondani a gyülekezetben, hogy ezt mondja az Isten. És mikor ezt mondja az Isten, akkor az ember meghallja, amit mond az Isten, és az ember ott a padban, vagy ott, ahol vagyunk bizonyságtevőként, vagy ott a családban, vagy ott a barátainkkal való beszélgetésben, megtapasztalják Istennek az átformáló erejét. Testvéreim, felelősek vagyunk, amikor a szószékre megyünk. A lelki pásztorok is felelősek, de nem jobban felelősök, mint mások, csak többször felelnek, mert többször prédikálnak. De ugyanúgy akárki felmegy a szószékre, és kezébe veszi a Bibliát, és meri azt mondani, hogy ezt mondja az Isten, akkor nagy felelősség van a szívén, nagy felelősség van az életén, a lelkén, hogy valóban azt mondja-e az Úr. Mert csak akkor lesz élmény mások számára, az Istennel való találkozás élménye mások számára, amikor mi prédikálunk, hogyha számunkra is az lesz, amikor az Isten igébe belemerülünk. Amikor azt olvassuk, és tanulmányozunk, és készülünk, és nem csak jegyzeteket készülünk, és nem csak kommentárokat olvasunk, hanem nem nyugszunk addig, ameddig meg nem értjük Istennek a hangját, hogy mit vigyünk ennek a gyülekezetnek, amelyiknek szolgálunk. Mit vigyünk annak a közösségnek, amelyik előtt meg kell állnunk. Mintha maga Isten kérne rajtunk keresztül. Ismerjük ezt a pálapostoli mondást. Vajon el tudjuk-e azt mondani, testvéreim, hogy amikor prédikálunk és hirdetjük az igét, az olyan, mintha maga Isten kérne rajtunk keresztül? Vagy parancsolna? Vagy adná bűnbocsánatot? Vagy adná a vigasztalást? Aztán szükség van az ige hirdetésre, hogy lelki táplálékot biztosítsunk, mert a léleknek, a megszületett új embernek szüksége van arra, hogy táplálkozzon a lelke. A mi lelkünknek, személyiségünknek szükségünk van arra, hogy Isten hangját hallja, hogy Istentől jöjjön üzenet, hogy Istentől legyen megszólítva. És amikor ez megtörténik, akkor növekszünk lelkileg. Olyan az Isten beszéde az emberek számára, mint mikor a nap süt a növényekre. És amikor van jó levegő, és van meleg. Na olyan az, amikor az Isten igéje szól, akkor nő az ember, nő a gyülekezet, nőnek a hívők, erősödnek meg. És amikor ez nincsen, akkor az emberek szenvednek. Nemrég beszéltem valakivel, messze országba szakadt el innen, a mi vidékünkről, és azt mondja, hogy 3 éve járok Isten tiszteletre, vagy egy csoportba, egy gyülekezeti csoportba, testvéri csoportba, de majd meghal a lelkem a lelkiéségtől. És vádolta azt a szolgálattevőt, aki közöttük szolgált, hogy nem adott neki lelki táplálékot. Most van ennek 2 oldala, most csak azt az oldalát nézzük, ami az igehirdető felelőssége. És azt mondja, amikor hazajövök ünnepeken, és beülök ebbe a gyülekezetbe, éppenségen erről a gyülekezetről van szó, akkor nem győzöm magamba szívni Istennek az igéjét. Én tudom azt, testvéreim, hogy vannak emberek, akiket nem érdekel az ige még a gyülekezetben sem. De a legtöbbet érdekel. És lehet, hogy azért nem érdekli az embereket az ige, mert mi elaltattuk őket, mert úgy beszélünk, úgy szólunk, hogy nem hallják belőle, hogy szól az Isten, és hallják csak a mi szavainkat, és látják a mi képünket, és látják a mi viselkedésünket, és le vannak blokkálva, és azt mondják, ebből nem kérünk többet. Ezt nem bírom hallgatni. Lelki táplálék. Aztán szükség van, testvérem, az ige hirdetésre azért, hogy a lelkileg gyengék megerősödjenek. Mert közöttünk is vannak gyengék. Ezért van szükség, ahogy mondja az apostol, a feddésre, az intésre, a biztatásra. Mert ha nem lenne, ha mindenki tökéletes lenne, 100%-osan egészséges, akkor nagyon könnyű lenne a gyülekezetbe élni, szinte mennyország lenne már a gyülekezet. De mennyi baj van a gyülekezetbe? Egyiket inteni kell, a másikat tanítani, a másikat figyelmeztetni, és még egy másikat bátorítani, buzdítani, vigasztalni kell. Testvéreim, ezek a szolgálatok, amiket itt felsorol az apostol, ezek közül egy sem támadás. Az igével nem lehet támadni. Lehet, de akkor már nem szól az Isten. Ezeknek a szavaknak, hogy intés, hogy feddés, sokszor el van torzulva a jelentősége, vagy a jelentése a mi hívő szubkultúránkban. Mert igaz, hogy vannak intések, amelyek kemények kell legyenek, és vannak feddések, amelyek fájnak. De nem minden intés ilyen korholás, és ilyen támadás, és ilyen fájó. És úgy gondoljuk, hogy csak akkor intettünk, hogyha nagyon keményen nekiszaladtunk, szinte felborítva azt, aki amúgy is beteg. És akkor fettünk, hogyha kiengedtük a gőzt a szívünkből, mert fel vagyunk háborodva másoknak az elesésén és a bűnein. A feddés az, ha nézzük a szavak eredeti értelmét itt ebben a szövegben, meggyőzés, helyreigazítás. Az intés értékelés, új értékrend helyreállítása, értékítélet megalapozása az emberek életébe. A biztatás pedig, ugyanaz a szó van használva itt a biztatásra, mint a Szentlélekre, a parakaleo szó. Mert van nekünk egy nagy parakletoszunk a Szentlélekről, így van nevezve, aki vigasztaló, aki pártfogó, aki bátorító, aki védőügyvéd. Mert a gyülekezetben és az ige hirdetésben szükség van arra is, hogy vigasztaljon is, hogy pártfogást adjon a bűnös embernek, akit üldöznek a bűnei, vagy vádol a sátán. Szükség van bátorításra, mert nem mindenki bátor szívű. Szükség van védőügyvédre, mert vannak, akiket megvádolt a sátán. Sőt, nem mondjam azt, hogy megvádoltak az emberek is. Testvéreim, ne a törvényt hirdessük a gyülekezetbe, hanem a kegyelmet. Mindig ott van a hívőkbe, az apostoli kor óta, az a félelem, hogyha a kegyelmet hirdetjük, akkor az emberek élete össze-vissza lesz. És Pál fellép ezen, és azt mondja, ahol a kegyelmet igazán hirdetik, ahol rámutatnak Jézus Krisztusra, és arra, amit tett érte, abban benne van az az erő, hogy megváltoztatja az ember. És be fogja tudni tölteni Isten elvárásait. De mikor csak a törvény megy, ez kell, az kell, így kell, amúgy kell, ez szabad, ez nem szabad, ezt csináld, ezt várjuk el tőled, akkor az pusztít. Mert azt mondja Pál apostol a törvényről, hogy a törvény meggyilkolt engem. Halálommá vált nekem. Szükség van az ige hirdetésre, testvéreim, mert fel kell vértezzük magunkat a hamis tanítások ellen. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy lesznek idők, amikor hamis tanítók jelennek meg. És nem is annyira a hamis tanítókra helyezi a hangsúlyt, hanem azt mondja, hogy lesznek olyan emberek, akik készek a hamis tanítást meghallgatni. Miért készek? Azért készek, mert nem viselik el az igaz tanítást. Nem tudják elfogadni. Azért, mert és gyűjtenek maguknak tanítókat. Felfigyeltem arra, hogy nem is azt mondják, hogy csatlakoznak egy tanítóhoz, hanem gyűjtenek, halmoznak maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. De hogy lehet megelőzni azt, hogy ne essenek el a hamis tanítások által? Mert nagyon sok hamis tanítás van. Úgyhogy megalapozzuk az igazi tanításba. Mert az elesés lehet, hogy később fog jönni, de a megalapozás, az igével való megerősítés most történik. És ezért szükség van, ezért kell mi ezt a feladatot végezzük, szóljunk bátran. Utolsó gondolatnak, testvéreim, még arra kell rámutatni, hogy hát milyen is legyen az ige hirdető hozzáállása. Mert ugye vehetjük könnyen, és lehet ez a mi lelkünk ambíciója, hogy eljussunk egyszer a szószékre, és meg is kísért a sátán. Emlékszem rá, testvéreim, hogy évekkel ezelőtt történt, és még most is emlékszem erre a megfogalmazásra, hogy én Szatmáron eljutottam innen ide. Tudják, mit jelent ez? Szatmáriak tudják. Itt áll a műsorvezető, és itt áll az ige hirdető. Egy fél méter. És akkor az ember gondolkozik, hogy hát, nagyot léptem. Vannak ilyenek is. Hogy úgy gondolják, hogy az ige hirdetés szolgálata az valami olyasmi a gyülekezetben, ami őt felemeli a többiek fölé, és akkor ő lesz valaki, és ezután másképp néznek rá. Mindig jön az ördög ilyen kísértése, és meg kell harcolni ezt. És úgy kell tekinteni magunkról, hogy itt alig van egy néhány toll, pehenyi súly a vállamon, de egy fél méterrel arrább szinte összeroskadok, olyan nehéz itt állni. És remeg a nadrágom, és fáj a szívem, és szárad ki a torkom és a szám. Milyen hozzáállásod legyen? Menekülj előle? Vagy ajánljad magadat? Hát az Úr elhívása ez, testvéreim, ő tesz minket alkalmassá, és még akkor is, ha ő azt akarja, még ha menekülni is szeretnénk, mint Mózes, ugye neki is volt az életében két szakasz. Egyszer, amikor szívesen ment volna, és a másik szakasz az volt, amikor nem ment volna semmi pénzért a szolgálatba. Hát először is az ige azt mondja a testvéreim, hogy amikor igét hirdettünk, lássuk azt, hogy az idő mindig alkalmas erre. Nincs soha alkalmatlan idő. Mert ez, hogy alkalmas vagy nem alkalmas, ez csak a mi látásunk. Isten másképp látja a dolgokat. Amikor lehetőséget ad, amikor összehoz, amikor szinte muszáj szóljunk, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy most hallgatnak, alkalmas, kész a szív, vagy nem kész, Isten tudja, nekünk mindig azt kell lássuk, hogy alkalmas az idő, és kell végeznünk, és kell szolgáljunk. És bevalljuk, testvérem, hogy sokszor nagyon-nagyon nehéz szolgálni. Nagyon. Sokszor úgy érzed, hogy repülsz, mert felemelt a Szentlélek, és repült a menny felé. És érzed, hogy Isten ereje kiárad a gyülekezetbe. És látod, hogy ragyognak az arcok, és felemelkednek a fejek, és imádkoznak az emberek utána. De máskor olyan nehéz. Olyan nehéz, mert megvannak a problémáid, megvannak a terheid, és látod magadat, hogy alkalmatlan vagy, hogy vétkeztél, és mégis azt mondja az ige, hogy hirdesd az igét. Aztán azt is mondja a hozzáállásunkról, hogy legyünk türelmesek. Türelemmel és tanítással, mondja az apostol. Mert az ige hirdetéshez ám kell türelem. Mert úgy gondoljuk néha, hogy hát már is kellene jöjjön az eredmény. Az esetek nagy többségében, testvéreim, az ige hirdetés vetése nem azonnal szökken szárba. Meg kell várni. Meg kell várni, még egy ember változik. Sokszor elfelejtjük, hogy Isten mennyit vár ránk. És nekünk nincs türelmünk. Hát mondtuk már, és nem történt semmi. És szolgáltunk már, és az a gyülekezet nem változott semmit. Türelemmel. Könnyű türelemmel viselkedni akkor, ha tudod, hogy nem te vagy a felelős. Ha az isteni a munka, ha tudod, hogy te csak egy szószóló vagy, légy türelmes. Ne haragudj az emberekre, ha nem változtak meg. Ne haragudj azokra, akik még nem tértek meg. Ne bosszankodj, ne feszítsed a helyzetet. Engedd, hogy kibontakozzon, hogy kinőjön az igének a vetése a szívből. És amikor kinő a vetés, akkor az semmi nem fogja meggátolni. Türelmesen várni. Annak az aratásába küldtelek el, amit nem ti vetettetek. Mert sokszor learatjuk azt, amit mások talán egy generációval előttünk türelmesen elvetettek, és nem arattak semmit. Vagy mi is vetünk, és nem aratjuk le soha. De Isten igéje nem hull a porba, nem tér vissza hozzá üresen. Ez az ő dolga. Ő majd megadja, hogy az igének eredménye legyen. Aztán az ige hirdető testvéreim el kell szenvedje a bajokat. Ezt mondja az apostol. Vagy ahogy az eredeti szöveg mondja, a rosszakat. Rossz elszenvedő legyen az Isten szolgája, az ige hirdető. Hát milyen bajaink vannak? Tehát először is kérdezzük, hogy akarjuk mi elszenvedni a rosszakat? Vagy azt gondoljuk, hogy nekünk mindig csak jó lesz? Ej, mennyi embert becsapnak a bőség és a gazdagság evangéliumával az emberek. Az elmúlt héten olvastam olyan igehirdetőkről, akik még nálunk is respektáltak bizonyos szempontból, és hogy hogyan estek el, és hogyan használták fel az adományokat magukra, és hogy hány házat építettek, és hogy miket mondtak, és azt prédikálták, hogy ha ti adakoztok nekünk, az egy vetés, és megáld az Isten benneteket. Gazdagokká lesztek ti is. És az emberek belekeserednek ebbe. De vannak nehézségek. Mi nem megyünk ezeknek az embereknek a lábnyomán, mi megyünk a megváltónak a lábnyomán, mert azt mondja, hogy vedd fel a keresztet, és úgy kövess engem. És aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája. Mert én sem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és adjam az életemet sokakért. Hát a bajok közül, testvéreim, el kell viselni az élet nehézségeit. Mert a hívő életbe is megmaradnak egyes nehézségek az életbe. Sőt, néha éppen azért lesznek, mert hívők vagyunk. El kell viseljük az anyagi nehézségeket, el kell viseljük a családi nehézségeket, az egészségi nehézségeinket, ami minden embernek kijut, nekünk is ki fog jutni. Hogy szimpatizálni tudhassunk velük, együtt érezni. És amikor jönnek az élet nehézségei, akkor ne boruljunk ki, akkor ne essünk pánikba, hanem viseljük el az élet nehézségeit. Aztán vannak olyan nehézségek, amelyek a keresztény életvitelünk miatt adódó bajok. Azért, mert keresztények vagyunk. Lesznek olyan problémák, olyan feszültségek, olyan támadások. Hát nem siránkozunk emiatt. Mert mi nem önzésből, nem azért lettünk hívők, hogy jólétbe részesüljünk, hanem azért, hogy üdvösségbe részesüljünk, és vállaljuk a nehézséget, vállaljuk a keresztet. Aztán vannak a kísértésekből adódó nehézségek is. Vannak rövid kísértések, amelyek egy villanás alatt elmennek, vagy elesünk bennük, vagy megállunk, és vannak olyan kísértések, amelyek hosszadalmasak, és próbákká válnak, és benne maradunk, és megerősítjük a szívünket, és elviseljük ezeket a nehézségeket. Szeretnénk tőle szabadulni, de nem tudunk. De méltóság teljesen megállunk. És el kell viseljük a szolgálatból adódó nehézségeket is. Mert annak is megvan a nehézsége. Ha csak a könnyű lenne, akkor könnyű lenne. Ha csak a szép lenne, az áldások lennének, De az áldásokhoz vezető úton sok tövis van, és sok görögy van. És sok szívfájdalom, és sok feszültség, és sok konfliktus, és sok minden, ami nehéz a szívnek, ami megfájlaltatja a szívünket, ami megbetegíti a gyomrunkat, ami szédülést okoz nekünk. Mindenféle terhet nehezít ránk a szolgálat. De vállaljuk, mert tudjuk, hogy vége lesz, és ha megállunk az Úr előtt, és azt halljuk tőle, hogy jó van, hű szolgám, kevesen hű voltál, többre bízlak ezután, akkor azt fogjuk mondani, ez mindent megért. Végezd az evangélista munkáját. Itt nem az evangelizátorról van szó, mint ahogy mi szoktuk mondani, hogy vannak evangélisták, hanem végezd az örömhír vivőnek a munkáját, vagyis az ige hirdetőnek a munkáját. Testvéreim, ez az Úr felhívása most hozzánk, hogy végezzük az ige hirdetés munkáját. Hazamegyünk a gyülekezeteinkben, szükség van, a legnagyobb szükség erre van. Olyan emberekre van szükség, akik életükkel és szavaikkal Isten igéjét hirdetik. Olyan emberekre van szükség, akik azt mondják, mert el tudtak odáig jutni, mert meghallották az Úr szavát, hogy ezt mondja az Úr. Olyan emberekre van szükség, akik gyarlók, de és alázatosak, és rossznak látják magukat, és alkalmatlanoknak, de mégis rajtuk keresztül szól az Úr. Vagy te ilyen ember?